Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából a Duna mentén.
33. adásához érkezett Dunakavicsok Podcastunk, amely 3 évvel korábban, egészen pontosan 2021. február 1-én indítottunk útjára. 3 éve csobbantunk bele az éterbe először a jövő turizmusával, vagy ahogy mondani szoktuk, az új turizmus világával foglalkozó sorozatunkkal. Az élet úgy hozta, hogy mostani adásunk egyben az első az idei évben, így nagy szeretettel köszöntjük, hát így az egyszerre szezonnyitó és szülinapi adásunk hallgatóit. Én Kovács Balázs vagyok, megszokott szerkesztőségi felállásban jelentkezünk Nagy Szász István műsorvezető társammal, aki ha minden igaz, itt van virtuális mikrofon zsinorunk végén, én egy kamerán keresztül látom, úgyhogy ellenőrizzük is a hangpróbát, Krüszkot, szervusz István.
Szervusz Balázs, Isten éltesse Dunakavicsok minden kedves hallgatóját ennek a szülinapi adásnak az apropóján is. Hát én is roppantul örök, hogy már 3 éve összetartozunk.
Úgyhogy arra gondoltunk Istvánnal, hogy legyen ez az adás egy kicsit más, mint a többi, ha már ilyen szülinapi. Úgyhogy ezt úgy fogjuk megoldani, hogy egy kicsit kilépünk hát ebből a szűkebb házunk tájáról, ebbe a komfortzónákból, amiből ugye jól érezzük magunkat itt Magyarországon, Ausztriában, környező országokban, a Duna régióból, ami a névadója is ugye a podcastunknak, és hát egyfajta madártávlattal kitekintünk a nagyvilágra a mostani adásban. Megnézzük, nagyobb elemző cégek milyen trendeket látnak az idei évre a turizmusban, milyen izgalmas mainstream, vagy hát éppen mikroutazási trendeket azonosítottak ők be, amelyek véleményük szerint hát alakítják, formálják a 2024-ben, az idei évben utazási szokásainkat, vagy hatással lesznek ránk. István a legutolsó szerkesztőségi ülésre vastag paksamétákkal érkezett a hóna alatt, úgyhogy rengeteg elemzést átnézett, erre következtetek ebből, úgyhogy azt javaslom, hogy vágjunk is bele. István, látsz-e valami rendet ebben a hatalmas információhalmazban, amit a trendek teremtenek benned, hogy ilyen rettes, frissítő szlogennel kezdjük itt az új évi adást?
Ez nagyon-nagyon gesztis volt, Balázs. Előjáróban talán annyit, hogy valóban számos iparág jellemzést átböngészve talán még sohasem jövendőltek a nagy turisztikai think tankek annyi új, vagy őszintén új köntösből öltöztetett régi izgalmas utazási trendet, utazó típus vagy utazási motivációt, mint 2024-re. Ugye az elmúlt 3-4 év történései felgyorsították a változást az emberek fejében, ma már egyre kevésbé státuszszimbólum, mondjuk a szép autó, álomház fehérkerítése, jacuzzival, vagy egy neves egyetem diplomája. Azt mondják ezek a nagy gondolkodók, hogy a következő években a státuszszimbólum megváltozik, és egyre inkább a szabadság és az egészség lesz. A szabadság persze csupa nagybetűvel, a szabadsággal például az időm felett, a sokszor emlegetett pénzügyi szabadság és a hely szabadsága, az én választom ki, hogy hol, hogy élek, dolgozom, vagy utazom.
Igen.
Meg hogy hol dolgozom, ugye gondoljunk a digitális nomádokra. Vagy legalábbis ennek az illúziója mozgat sokakat, vagy fog mozgatni a következő években. Ehhez társul az egészség, hogy mindezt persze gondoktalanmentesen, korlátlanul, vitalitásba gazdagon tudjam megélni. Tehát az egészség a legfőbb érték, minden más, hogy ott a Mastercard életérzés. Ez az általános kiinduló kép, amelyből az elemző cégek kiindultak. Ezek a motivációk természetesen gyökeresen megváltoztathatják utazási szokásainkat és elvárásainkat. És most pedig jön az az elemzés, amit kiválasztottam abból sokból, amit volt szerencsém itt a hideg januárban átböngészni. A tavalyi évet nem túl szerencsésen záró Booking.com nemrégiben megkérdezett ugyanis 27 ezer potenciális utazót 33 országban.
Ez egy kisvárosnyi ember.
Igen, úgyhogy elég nagy merítés az ő utazási terveikről, vágyaikról, és ezek alapján 7 előrejelzést állított össze, amelyek közül mondjuk én 4-ről véltem azt, hogy valóban újszerűek, és ezeket szeretném bemutatni itt az adásban. Nem jelenti azt, hogy örülünk is minden trendnek, de fontos látni a teljes szkópot, hogy hová is tart a világ.
Igen, hát ahogy ugye mondtad, ez ugye egyértelmű, tehát itt nincs olyan nap alatt, hogy az egészség az egy hatalmas érték, ugye ezt a Covid óta mindannyian tudjuk, meg hogy folyamatos krízisek vannak, és épp ezért ugye minden, ami erről eltereli a figyelmünket, az érték, és hát tudjuk, hogy ugye hat ránk a sok krízis. Épp nem régiben olvastam egy elemzést, hogy az emberiség történetében egyszerre ennyi globális kihívás, krízis, mint ami most van, így 2024 elején még nem volt, és akkor itt ugye nem csak a járványra, a háborúra, az energiakrízisre, a munkaerőkrízisre, hanem minden egyéb kiéleződő helyi konfliktusra is gondolok. Ennek van is egy új fogalma, a polikrízis időszaka. Tehát a 2024-ben a polikrízis időszakába léptünk, és hát ugye ez egy olyan időszak, ahogy te is bogarászod a trendeket, meg az elemzéseket, mindenki keresi ugye a fogódzókat. Én nekem itt Ausztriában az elmúlt hetekben a Prodinger tanácsadó cégnek az évelei prognózisa került a kezembe. Ez a Prodinger, ez egy nagy tanácsadó cég, itt elég befolyásosak, ismert és elismert kollégákból áll. Az itteni gazdasági minisztérium, az osztrák szállodaszövetség, az utazási rendszövetsége is szokott támaszkodni az ő előrejelzéseikre, amik általában beszoktak jönni. Hát nyilván ők Ausztriából kiindulva veszik korcső alá a trendeket, egyfajta ilyen regionális trendeket néznek. Arra gondoltam, talán érdemes ezeket vegyíteni a te globális előrejelzéseiddel, és akkor talán így a hallgatóknak is egy olyan képet adunk, ami talán így az arany középút felé terel minket. Hogy látod?
Ez egy nagyon kis forgatókönyvnek tűnik, Balázs. Tehát akkor lesz egy Duna régiós és egy nemzetközi kitekintésünk is, amely szerintem helytálló egy évindító adás, ami egy jó szendvics, középen pedig az igazság, ugye a pixalámi. Akkor kezdem én a multikulti irányzata, hogyan látják a világot a globális multik. Ha megint egy összefoglalót szeretnék mondani, akkor azt tapasztaljuk, hogy míg az elmúlt években az utazás az élet elől való menekülés eszköze volt, ami ugye a Covid, az
ukrán... A krízisek elől, igen.
Nem is meglepő. A Booking.com most közzétett kutatásában kiderül, hogy 2024-ben az utazás maga az élet. Mire is gondolok itt? A válaszadók több mint háromnegyede azt állítja, hogy a nyaralás során élettelibbnek érzi magát, mint valaha, vagy mint a szürke hétköznapokban, és 70%-uk pedig azt szeretné, ha ő maga a mindennapi életben is jobban hasonlítani ahhoz, aki vagy amilyen a személyiség a nyaralás alatt eltöltött időben. Tehát sokkal jobbnak látjuk magat a nyaralás alatt, mint egyébként, és ehhez szeretnénk igazodni.
És erre várunk egész évben, igen, hogy olyanok legyünk, mint amilyennek lenni szeretnénk.
Igen. És a megkérdezettek többsége úgy gondolja, hogy a nyaralás közben a legjobb változatát adja önmagának. Milyen érdekes, és ebben talán van is valami. A másik nagy trend, amit már ebben a műsorban, az adások közt is emlegettünk, a mesterséges intelligencia 2023-ban nagyon nagyot futott, és ez tovább fog fejlődni 2024-ben. Így az utazók egyre inkább a technológiára bízzák a piszkos munkát idézőjelben, hogy a tervezést, a tippelést, ami felszabadítja őket, hogy kibontakoztassák képzeletüket, ráhangolódjanak az utazásra, és még több lélekemelő élményt szerezzenek. Tehát én úgy gondolom, hogy egyfajta valós is, meg szabadíts fel önmagad mentalitás az utazás során, így lehetne összefoglalni a következő évek általános életérzését az utazással kapcsolatban.
Szabadíts fel önmagad, nekem ez a revansz turizmus jutott, ami szintén ugye az előző évből hozott ilyen bűvszó, hogy csak azért is utazunk, ugye végre kiszabadultunk a karanténba, rengeteg mindent elmulasztottunk, és akkor azt most ugye pótoljuk be. És hát amit ugye most látunk itt ugye a statisztikákban, ami ugye nem mindig örömteli a fülünknek, hogy megint elkezdődött ez a narratíva, hogy ismét rekordok, rekordközeli éveket.
Soha ennyi.
A turizmus soha ennyit nem látott. Kezd megint ilyen öncélúvá válni, ugye, hogy a turizmusnak egyetlen mérőszáma van a rekord, pedig hát ugye hittel valljuk, hogy ennél ez többről szól. Félek egyébként, pont emiatt, hogy amiket itt majd hozni fogsz, ilyen globális trendek, azok nem mindegyik a fenntarthatóság irányába mutat majd, de nem akarom prejudikálni a kis hozományodat, úgyhogy folytassuk, hogy melyek szerinted azok a legizgalmasabb gondolatok az előrejelzésekből, amiket kiemelnél.
Na nézzük is, az első, ami megfogta a gondolataimat, én úgy fordítottam, hogy az alter ego előbújik. Mire is gondolok, 2024-ben az utazók úgy érzik majd magukat igazán élettelének, hogyha saját epikus alter egójukat hozzák el a nyaralás alatt, és több mint egyharmad...
Lírai én.
Amit tanultunk kémébe, igen. És képzeld, hogy több mint egyharmadik állítja, hogy kitalál történeteket a valós életükről azoknak, akik az utazás során találkoznak. Ugye ezek az úgynevezett alter ego rajongók imádják a maguk 2.0-ás változatát, vagy ennek a megtestesítésnek. És mindent megtesznek azért, hogy újraalkossák legjobb énüket, és 5-ből több mint 3 élvezi az utazás körülve a anonimitás, és azt a lehetőséget újra teremtsék magukat. Sokan így képesek az utazás alatt levetni a gátlásaikat, és a személyiségüknek egy olyan új aspektusát felvállal, amit egyébként a hétköznapi életben nem. Milyen érdekes. Vagy például, és ez már nem a fenntartható turizmus felé mutat, több mint 40%-uk még azért is fizetne, hogy egy sokkal szebb, nagyobb autót béreljen, mint amit megengedhet magának otthon, vagy amin otthon közlek. Igen, hogy élesse azt az életet, amire a szürke hétköznapokba vágyik, vagy éppen csak a digitális kijelzők előtt ülve néz irigykedve. Mi több, az utazók jóval több, mint fele szeretné átélni az utazás alatt azt az érzés, hogy ő az élete filmének főszereplője, most idéztem a kutatásnak, tehát ő legyen az élete filmének főszereplője, és hogy a saját életének sztárja legyen. Balázs, veled már volt ilyen utazáskor, hogy sokkal nyitottabbak vagyunk már a másikra, mondjuk egy ismert utazótársra, vagy egy házigazdára, mint itthon? Mit gondolsz erről a trendről?
Hát jelent elvileg azért utazunk, hogy nyitottak legyünk a nagyvilágra, de szerintem itt a kutatás készítőit erre gondoltak, hogy itt az alter ego-ra, ami szintén trend, ugye, hogy nagyon sokan ilyen house sharing rendszerbe bérelnek szállást maguknak. Itt pedig van egy kreditrendszer, ezt a barátoknától hallottam, hogy ők rendszeresen úgy utaznak, hogy házat bérelnek home sharing rendszerbe, és hogyha ők ott jól viselkednek, szépen kitakarítva hagyják ott a házat, még egy virágot vagy egy csokoládét is bekészítenek a háziaknak, akkor ugye magasabb pontszámot kapnak, amit aztán ugye újabb beváltásokra tudnak fordítani, úgyhogy lehet, hogy ez is összejátszik ebben. Nem tudom, a módszertanát a felmérésednek, de valószínűleg ilyen okok is mögött látnak, hogy az emberek jobbnak akarnak látszani, mint amit valójában. A másik, amit kiolvasok ebből, ugye az a individualizmusnak az erősödése, és ez az általam olvasott Prodinger jelentésből is előjött, és megint ugyanez, hogy az Airbnb szállások, nyaralóházak felértékelődnek, valószínűleg ezért is gondoltam erre a logikára, hogy ez függ össze, ebben az alter ego erősödik. Ugyanis ők azt találták, hogy a szállástípusok közül a szállodák, panziók, egyéb kereskedelmi szálláshelyek ugye most kezdik elérni a járvány előtti forgalmukat. Addig a nyaralóházak, ez a home sharing alapon működő szálláshelyek esetében pedig 50%-os forgalombővülés volt az elmúlt évben 2019-hez képest, tehát rakéta sebességgel kilőttek, és hát valószínűleg ugye ez az, ami te is mondasz, hogy az életed filmje, az én házam, én váram, hogy olyan életvitelt élhessek, amit egyébként szeretnék, de nem engedhettem meg magamnak, és akkor a nyaralás nagy ház, nagy autó, kipróbáljuk, kibéreljük, és akkor ezáltal ez kézzelfoghatóvá válik. A más rész pedig ugye ezáltal így a rugalmas foglalás, a spontaneitás lehetőség és igénye is benne van, oda megyek, ahova a kreditprontomat ugye elfogadják, valamint ugye egy véletlen varázsa egyszerre benne van ebbe a trendként azonosított szokásban, hogy vajon milyen a másiknak a háza, lakása, hogy van, tehát egy ilyen izgalmas, bizsergető trend, amit ezek szerint a Booking.com meg a Prodinger jelentésben is megjött. Individualizmus erősödése. Én ezt így tudnám összefoglalni.
Igen, és mondtál egy dolgot, véletlen varázsa, ez is vissza fog köszönni egy trendbe, de erről majd később. Jön a második trend, amitről szeretnék beszélni, ezt angolul úgy hívta a Booking elemzés, hogy cool cautioners. Én úgy fordítottam, hogy hűvös káció, pontosabban már meséltem ennek az AI-nak az ötlete volt, igen, de a hűvös és a vakáció szavakból alkotta nekem a mesterséges intelligencia ezt a fordítás. Ugye nincs új a nap alatt, ahogy több adásunkban is foglalkoztunk vele, a hőség hivatalosan is fénykorát élte 2023-ban. A perzselő hőmérséklet rekordokat döntve tolta feljebb
minden
és feljebb.
Minden időt legnagyobb éve volt a tavalyi, de hűvösebb volt, mint az idei lesz, ugye igen. Optimistán mondhatjuk, intézőjelben az optimizmus.
Igen, világszerte Európában hőhullámok tavaly nyáron, és a forróság miatt egyre több utazó keresi a hűvösebb éghajlatot, eddig logis, hogy felidőjön és felfrissüljön. 51% azt állítja, hogy az éghajlatváltozás hatása lesz arra, hogy tervezi meg a nyaralását 2024-ben. Tehát az utazók fele úgy gondolja. Aztán még ennél is több, 56% azt mondja, hogy mivel az átlaghőmérséklet a lakhelyénél folyamatosan emelkedik, nyaralását arra fogja felhasználni, hogy máshol inkább lehűtse magát, tehát egy hűvösebb helyre utazzon.
Ne kelljen bekapcsolni a légkondit otthon.
És ez gyakorlatilag mit jelent nekünk idegenforgalmi vagy turisztikai szolgáltatóknak? Ez a hatás a vízközpont utazások várható növekedését vetíti elő, ami enyhíti a hőséget és segít az embereknek ugye, kvázi lemosni magukról a gondjaikat, vagy az a polikrízisnek a vulkán hamuját, és háromnegyedik a válaszadóknak egyetért azzal, hogy a víz közelsége nyugodtabbá teszi őket, erről is hallottunk már, több mint egy harmad.
Pont te beszéltem, mikor a kék zónákról szóló fejezetben.
Igen, víz. Több mint egy harmad pedig érdeklődik a víz közeli nyaralások iránt, vagy 2024-ben, és ugye ahogy az emberek fejjel előre belevetik magukat a vízi menekülésbe, hogy így le is fessem ezt a utazási típust, a tudatos vízben való elmerülés hamarosan a meditáció következő mainstream változata lesz szerintük, ahol a vad úszása őrület találkozik majd mondjuk a jégterápiás mozgalommal, a Feel Alive Wellness utazás e friss formája lesz a lebegőjóga, a vízi hangfürdő, home meditáció, mondjam még, ezek a jégterápiás elvonulások, illetve, ami egy óriási trend, a víz alatti szállodák, vagy víz közeli szállodák, egyébként víz alatti szállodák is egyre népszerűbbek a világban.
Ezt az arab országokból, Dubaj meg környékén.
Igen, meg innenféle szigeteket hallani. Igen. Tehát olyan szálláshelyeknek a fellendülését látják előre, a víz már maga nem háttér, hanem a fő eseménye a desztinációnak, vagy a szálláshelynek.
Hát ugye a legnagyobb érték is a víz, ugye erről így is igaz. Beszéltük, mikor a Planet Budapest kiállításon számoltunk be, hogy ugye az édes víz az összes víztartalékunk 1%-a itt a Földön, úgyhogy nagyon kell rá vigyázni, és hát ugyanilyen ugye az éghajlatváltozás hatása is a turizmusra, ami szintén nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy megatrend, és hát ugye ugyanígy megatrend az időjáráshoz való adaptáció is. Ugye Sommer frisse, ahogy itt Ausztriában mondják, ugye a Ferenc József is minden nyáron elvonult Islibe Sommer frissére, ugye ha meleg van, fölmegyünk a hegyekbe, vagy a frissítő tavakhoz, hát ezek ugye mind felértékelődnek, erről is korábbi adásokban sokszor beszéltünk, ugye változik a nyaralás időszaka is, kitolódik előre, meg utána a nyári meleg hónapok elől így menekülünk, ugye akkor itt a monarchia kapcsán Szlovéniában beszéltünk ugye a riklizmusról, a napdoktor, vízdoktorról, hogy ugye mekkora karriert csináltak 200 évvel ezelőtt ők, vagy a Németországból importált Sebastian Kneipp, aki ugye itt Ausztriában csinálta a vízalapú kúráknak, a wellnessnek hatalmas reklámot, tehát ugye azért ezek a trendek már régóta több évtizede vagy évszázada velünk vannak, és hát úgy látszik, hogy ismét erősödik. Aztán egy másik déjà vu érzés, ahogy így beszéltél, ami úrrá lett rajta, amikor itt a vizeknek a hatalmáról meg a jelentőségét emlegetted, hogy 10 évvel ezelőtti kampány szlogen nagyjából, ugye, hogy Magyarország a rejtett vizek országa.
Valóban, most, hogy mondod.
Meg az egészség forrása. Igen. Még emlékszem, ugye itt a férjem eszén kampányoltunk ezzel. Hát elő lehet venni, vagy újra lehet csomagolni, szép termékeket lehet fejleszteni, és hát ugye Magyarországnak itt, hál' Istennek, helyzeti előnye is van. Vizekben jók vagyunk, nagy hatalom vagyunk, úgyhogy hajrá. Másrészt, amik közben beszéltél, ugye mindig ez jön elő, éghajlatváltozás, a többi, ez nekem mindig egy ilyen kognitív diszonancia, ugye a turizmus maga is okozója ugye ezeknek a folyamatoknak. Hogyan tudjuk ugye ezt az ellentmondást feloldani? Hát erre kerestük a válaszokat a korábbi adásainkban, és hát ezekre keressük folyamatosan a válaszokat, meg a jövőben is.
Igen, és hogy ne törjön meg a trend, és olyan a következő fő trend, miután felfrissültünk a magas hegyekben, meg a vizek mentén, mesélek a következő előrejelzés a Booking felméréséből, amit kiválasztottunk. Ennek a fele már nagyon hasonlít arra, amire előbb beszéltünk. Én úgy fordítottam, hogy fenntartható hedonizmus. Uh-huh. Ahogy az adás elején mondtunk, hogy a megélhetési költségek válsága a 2023-as gazdasági problémák trendjé miatt is hatása van az utazókra, úgyhogy 2024-ben az utazók a költségek csökkentésére pénztakarékos trükköket alkalmaznak majd, ugyanakkor nem akarják elengedni a luxust, amitről beszéltünk, amit itt a Booking elemzés à la carte luxusnak hív, és ezzel szeretnék színesíteni az utazásokat, hogy próbáljanak egy-két ponton az utazás alatt úgy élni, és úgy utazni, mint a tehetősebb.
Tehát egy à la carte összeválogatjuk egy listáról
a jólag gondolt dolgokat. Ugye ők jómódúnak akarnak tűnni, és ezekben a pillanatokban elsöpörni a válságot, de valójában ugye pénzügyi áldozatot kell hozniuk, hogy a színfalak mögött azért átható költekezésre utazzanak, és költségvetés barát utazási helyeket találjanak, és erre a felemzés szerint egyre többen használják az AI-t, megint visszakanyarodunk, és valójában az utazók 56%-a szeretne több tippeket kapni a mesterséges intelligencia, hogy ez hogy hova és mikor menjen nyaralni, hogy az minél költséghatékonyabb legyen, de ezek az à la carte luxusok is meglenjenek. Egy másik szám ebből az elemzésből, 2024-ben az utazók 50%-a olyan úti célokat tervez választani, ahol a megélhetési költségek olcsóbbak, mint a lakóhelyén, vagy annit elutazik.
Árértékarány.
Árért, hogy ugye ugyanazért a pénzért több szolgáltatás magasabb színvonalat tudjon megvásárolni. Aztán az utazás, az otthonunkhoz közelebbi utazásoknak is nagy divatja lesz jövőre, és ez is egy módja a költségcsökkentésnek, az utazási költségek csökkentésével. Visszatérve az à la carte luxusra, inkább nagyon sok utazó, hogy ezt a kis à la carte luxust megélje az utazás alatt, például hajlandó fizetni napi egyért, hogy mondjuk egy ötcsillagos szálloda szolgáltatásait igénybe vehesse, anélkül, hogy ténylegesen ott kelljen megszállni.
Tehát mondjuk bemelt a wellnessbe, vagy az éttermébe.
Igen, és arra a napra, a napközben ő esetleg tehetősebbnek, vagy jómódúbbnak érezze magát.
Csinál egy-két szelfit, hogy itt vagyunk.
És nagyon ráérezte pár ponttal korábban, 47% az utazóknak, vagy az utazó szülőknek azt tervezi, hogy kiveszi a gyermekeit az iskolából, hogy a főszezonon kívül utazhasson, hogy így olcsóbban megtehesse azt.
Hát ezt vissza tudom igazolni, most ugye itt kezdődik februárban a síszezon, síszünet Ausztriában. A kisfiam mondja, hogy az osztály fele már hiányzik, mert hogy ugye a szülők kikérték őket az iskolából, hogy... Ne a nagy tumultusba kelljen ott sorban állni a felvonóknál. No, tehát sok trendet mondtál, ugye az egyik a jó árértékarány, ebben megint ugye azt tudom mondani, hogy vizekben Magyarország jó, hogy ebben is Magyarország jó, és ugye itt Ausztriában mindig figyelik az Urlapsairo elemzését, amit a Bank Ausztria meg az Erste Bank szokott így főszezon elején nyilvánosságra hozni, vagy azt nézik, hogy 100 Ausztriában megkeresett euró mennyit ér külföldön, vagy az osztrákoknak ugye a kedvenc nyaralóhelyén, és ez többnyire mindig az EU-s országok közül Magyarország vezette. Törökország, de az EU-s országok után elős országokból Magyarország van az élen, és ez vélhetőleg itt a gyenge forint miatt ez továbbra is így lesz, úgyhogy vizek, árértékarány, erre ez egy üzenet a magyar szolgáltatóknak, hogy a kommunikációba erre lehet alapozni, hiszen ezek megatrendek. A másik, ugye, amit úgy foglalnék össze, ez amit fenntartható hedonizmus, tehát ugye egy csipetnyi luxus, ugye, amit ugye mindannyian szeretünk hedonisták lenni, és kipróbálni a jó dolgokat, de hát ugye nem árt, hogyha ez a pénztárcánk számára is fenntartható. Hát ugye halkan jegyzem meg, hogy az sem árt, hogyha a környezetünk és a ökoszisztémánk számára is fenntartható. Ezzel kapcsolatban, amikor itt erről beszéltél nekem, és ezt tudom fejből, mert ezt nagyon sokan szokták dicsérni a hallgatók, ez a 15. adásunk, amikor a Boutique Hotel Stadthallét mutattuk be. Szerintem ez egy zseniálisan jó példa arra, hogy hogyan lehet ezt a fenntartható hedonizmust a gyakorlatban átültetni, hogy jó áron ökológiai fenntarthatóságot és elegáns dizájnt is kapjon az ember, tehát egyfajta csipetnyi luxusban van ott a vendégnek része, úgyhogy nem ártunk vele, nem ártunk vele a környezetünknek, jót teszünk a társadalomnak, hiszen ez a szálloda olyan projektekben vesz részt, ami hátrányos helyzetű embereknek ad munkalehetőséget, lásd ugye a szobák berendezése, stb. Nem részletezem tovább, javaslom visszahallgatni, hogyan lehetünk fenntartható módon hedonisták, például úgy, hogy a 15. adásban elmeséltük a szálloda, a zéro energia mérlegű szálloda kapcsán. A másik téma, ami ugye folyamatosan ilyen búvópatakként rejtve van, vagy rejtőzik itt a trendek között, ugye ez az AI, hogy ez ugye mennyire az üzleti modelleknek a része lett. Ugye a tavalyi évben erre pont, ha már booking.com-nál tartunk, már nem fizet nekünk, hogy itt ennyit reklámozzuk őket, ugye egy eklatáns példa, hogy az AI Trip Planner alkalmazást bevezették, nem rég indítottak útjára. Hát ugye egy friss példa, én most január végén, január 20-a, és a körüli napokban Bádislibe voltam, ugye Európa Kulturális Főváros hivatalos megnyitója, Salzkammergut szívében, és hát a booking.com-on keresztül foglaltam, nem is olcsó szállást, és a 3 nap alatt, amíg ott voltam, én folyamatosan kaptam az AI Triplanertől a sugásokat, hogy mit csináljak, javaslatokat.
Na, mit mondod?
Amikor ott volt ugye az EKF megnyitó ünnepség, amikor a fél Ausztria meg a fél világ ugye ott topzódott Bádislibe, mert minden ott történt, akkor engem folyamatosan fél óránként Salzburgba meg Innsbruckba akart küldeni ilyen-olyan himi-humi dolgokra, úgyhogy azért még itt van mit Lufnakóben, igen, ahogy
nem látod,
az osztrák mondja.
Nem látom olyan pozitív, tehát szerintem érzékelt ez a Triplaner, hogy nagyon sok ember van, ez túlturizmus, és hogy valamennyit átterelni
az üres Salzburgban. Igen, nem? Hogy nézzük meg a Mozart Golyó Múzeumot.
Ne ott ipródjatok.
Hát, hogy ezek hasonló analógiák, azt hiszem 2 évvel ezelőtt is már, ugye a Make My Day programja a Wien turizmusnak, tehát ugye mindenki próbálkozik, hát aztán meglátjuk, hogy mit hoznak ki. Valóban, tehát lehet így is nézni, hogy ő csak jót akart, hogy ne a sarkamat tapossák ott, hanem megyek egy nyugodt múzeumba.
Na, egyébként nagyon ráéreztél, Balázs, az előbbi
butikot,
példát, de a következő megatrendre, amely egyébként örömmel mondta, hogy nem más, mint a Dunakavicsok egyik fő és visszatérő motívuma a fenntarthatóság
az utazásban. Na, ezt örömmel hallom.
Na, ugyan végre kedves a szívednek.
Hogy a multik is megerősítik.
Igen. Azonban minden változik, úgyhogy ez a trend annyiban más, hogy a fenntarthatóság mellé kerül a spotlámpák alá a dizájn, az egyediség. Ugye, valamikor régen, 10-15 évvel ezelőtt a fenntartható és a dizájn szavak nem feltétlenül voltak szinonimák, most finoman fogalmaztam, és ha erről beszélgettél valakivel, az öko utazás alatt egy egyszerű kemping képzeletét idézték fel ezek a beszélgetések.
Dizájnos kemping székek.
Igen. Ez volt az öko utazás. Az utazók elvárásai 2024 azonban úgy változtak, hogy a dizájn és a környezetvédelmi tudatosságnak kereszteződnie kell, és nem csak a rövid kiruccanás alkalmával, hanem életmódként is szeretnének tudatosabb és felelősségteljesebb döntéseket hozni. Úgyhogy elmúltak azok az idők, amikor a kényelem és a nagyszerű dizájn kizárólag túlzással és extravaganciával járt együtt. Egyre több szálloda és más egyedi szálláshely kínál ötletes, ugyanakkor esztétikus válaszokat a jelentős környezet és társadalmi kihívásokra. Az ilyen típusú utazók olyan lenyűgöző építészeti megoldásokat keresnek, amelyek középpontjában a környezetvédelmi szempontok állnak.
15. adásság.
Igen, több mint fele olyan szálláshelyeket keres, amelyekben a fenntarthatóság innováció WOF faktorra ugye ötvöződik, és 5-ből 3-an szeretnék látni a fenntarthatóságot a gyakorlatban is. Ez nagyon fontos, ugye nagyon sokat beszélünk ezekről a fenntarthatósági gyakorlatokról az utazási szolgáltatóknál, de az utazókat már nem lehet átvenni, ezt gyakorlatban is szeretnék látni. És közel 2/3 szeretné a nyaralás során a kinti környezet, a zöld területek és a növények révén a szálláshelyek belsejébe is bevinnék a fenntarthatóság elvét. Aztán még egy kis rész ebből a trendből, vagy statisztika, sokan érdeklődnek az olyan fenntartható utazások iránt, amelyek ilyen különleges élményekkel jár együtt, mint például mondjuk a helyiekkel közösen szerzett élmények, ráadásul olyan helyeken, ahol kevés a turista, vagy olyan helyeket szeretnének meglátogatni, mondta a válaszadók 44%-a, amelyekhez a turistáknak egyébként korlátozott a hozzáférése. Egyedi élmény.
Meg ugye ez tetszik ugye a fenntarthatóság mellett, amit ugye még mondtál, hogy a helyekkel szerzett közös élmények. Tehát ugye ez a turizmus ugye a találkozásoknak a művészete, értelmet adni az utazásnak, és hát ugye erről is beszéltünk, hogy a legtökéletesebb turisztikai termékfejlesztés az élményfejlesztés, és a legtökéletesebb élményfejlesztés, ahol valami transformáció, ahol valami átváltozás megy végbe bennünk is, ugye a személyiségünkbe is, ami által gyarapodunk új gondolatokkal, gazdagodunk.
Tehát
értelmet adni az útnak, tudatosítani, hogy az utazás nem jog, nem öncél, hanem privilégium, és ugye itt jön be a fenntarthatósági szemlélet, és ennek megfelelően kell belemerülnünk, elmerülni a környezetben. Ha az életünket jobbá akarjuk tenni, akkor az élményeinket kell jobbá tenni, és hát ugye erre ül rá ez a trend. Ez se új a nap alatt, Csíkszentmihályit kell idézni, ugye, aki a flow a napi gyakorlatban, ugye nekünk a turizmus, az új turizmus területén dolgozóknak, neked is ugye szállodásként ugye az a feladatod, hogy ilyen wow élményeket, vagy flow elemeket teremtsetek. És ugye hangsúlyozzuk azt is, hogy ugye a társadalmi kapcsolataink minősége az sokkal fontosabb érték lesz a jövőben, mint a pénz, tehát hogy elmerülni, helyekkel találkozni. Úgyhogy ez a trend, ez tetszik. Ugye részletesen ebből a témával az Új Turizmus és a Boldogság című, hát most meg nem mondom, 30. körül, tehát 29. adásban foglalkoztunk, ugye, és akkor is ugye boncolgattuk, hogy hát most ez a, nem ezt a szót használtuk, de most kimondtad, hogy ez a milyen út vezet a fenntartható hedonizmushoz. Tehát hogyan élhetünk jól, engedhetjük meg magunknak a csipetnyi luxust, úgyhogy azzal ne ártsunk se magunknak, se a környezetünknek, se a bolygónknak, igen, meg a helyieknek, hogy az életminőségét ráadásul javítsuk. Hát és ugye itt akkor emlékszem, visszanyúltunk egész Arisztotelészig, aki ugye hozta a receptet, hogy a túlzásokról való lemondás, ugye az erények minden napi gyakorlása. Nagyjából ez a more fun with less stuff elven való életvitelnek az elsajátítása. Ez vezethet oda, hogy fenntartható legyen a hedonizmusunk, és hogy jó lelkiismerettel utazhassunk, nyaralhassunk. Én most azt javaslom, hogy e magvas gondolatot emészszük egy kicsit, és innen folytatjuk a frissítő csobbanás után.
Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Turisztikai hírek, jövőt formáló gondolatok a Duna régióból.
Uha, 3 éve hangzott fel először az éterben az a Szignál Balázs. Milyen fiatalok is voltunk, nem volt talán győz hajszálam sem. De a lényeg az, hogy mi mindig frissítő ezt hallgatni, remélem hallgatóink is így vannak ezzel. Úgyhogy ennek reményében folytatjuk akkor a 3 éves podcastunk 33. adását, gyönyörű számunk. Egyfajta bónusz irányzatként jön egy másik meglepő utazási trend, amit úgy hívunk, hogy Surprise Travel. Ugye erre is a Booking.com elemzése tér ki, illetve a minap a BBC-n is egy érdekes cikket meg a témában, hogy mi ez a Surprise Travel. A Booking nemrégben készült felmérése szerint az utazók több mint fele összecsomagolna és elindulna a repülőtérre, és elmenne egy ismeretlen célállomásra, amit csak a repülőtéren tud meg. Ezek az úgynevezett titkos nyaralásoknak is nevezett meglepetés utazások pontosan olyanok, mint egyébként amilyenek hangzanak, hogy az utazás megtervezését egy helyi utazási iroda végzi el helyetted, ők hozzák meg a döntést, hogy hova utazol, ők foglalják le az utazást, a szállást, a tervezést, mind ami kell egy igazi gondtalan nyaraláshoz, és te csak a repülőtéren szembesülsz az igazi úti célra, végcélra. És ezen gondolkodtam, hogy ezt bevállalnám-e, és is rájöttem, hogyha az, hogy nem tervezünk egyébként azokban a pillanatokban, napokban, amikor pihenni szeretnénk, az ellentétes egyébként a gyakran nagyon merev és erősen megtervezett vagy túltervezett napi rutinunkkal. Így elfogadom, hogy sokak számára elég izgalmas ez a fajta utazási spontaneitás, ami az utazás és tervezésének ezt az új módjáról szól. És egyébként jellemzően az angolszász országokban a egyre több ilyen meglepetés utazással foglalkozó cég bukkan fel, és egyre populárisabb.
Aha, biztos így van, hogyha mondják, már pont azon gondolkodtam, ugye a másik trend, amit ugye itt előbb szajkoztunk, ugye az AI, hát ugye az is tud tervezni, hát akkor miért nem elég az a meglepetés, hogy megterveztetjük az AI-jal. Gyanítom, hogy itt ugye azzal mögött, hogy az AI csak megtervezi, ez az utazási iroda meg profi módon ugye meg is szervezi. Gondolom azért vannak egyfajta garanciák, meg no-go témák, tehát azért Afganisztánban biztos nem fognak elvinni. Nem tudom, hogy a gyakorlatban hogy képzeljük ezt a fajta utazási módon. Bár az is meglepetés lenne.
Ugye Bern szerint van a felnőttén, a gyerekén, meg a szülőjén, ez inkább a gyerekének szól, aki szereti a meglepetést, és tud rácsodálkozni dolgokra spontánul. Hogy működik ez gyakorlatban? Először is kiválasztunk egy árcsomagot, hogy a pénztárcára megfelelően, meg annak alapján, hogy milyen messzire szeretnénk utazni körülbelül, és hány napot szeretnénk ott tölteni. Ezután kitöltetnek velünk egy kérdőívet, amely például felsoroltjuk korábbi utazásainkat, gondolom, ne ugyanoda küldjenek,
mint tavaly. Fenntartható hedonisták vagyunk.
Igen. És akkor ennek csipetnyi luxus szeretnénk, milyen érdeklődési körünk van, milyen utazási szokásaink vannak, esetleg milyen étkezési allergiánk, és ezt követően az iroda, hogy átvesz minden szervezést az utazása kapcsolatban, neked semmi dolgod nincsen, körülbelül egy hét az utazásod, kapsz egy e-mailt, amiben ilyen rejtélyes tippek vannak, mert azért tudnod kell, hogy mit csomagoljál, hogy milyen időjárás várható a céldesztinációban.
Ez már azért sokat elárul.
Igen, melyik napon és hány órakor kell megérkezni a repülőtérre, ami eszenciális az utazás, hogy egy helyen legyen a repülőd indul. Aztán néhány nappal az indulás előtt postán mondjuk kapsz egy levelet, amely két dolgot tartalmaz, egy kisebb borítékot és egy levelet, amely kifejezetten arra kérnek, hogy a második borítékot ne nyisd ki, amíg a repülőtére nem érsz. Ugyanis ez a második boríték tartalmazza a meglepetés úti célt, az úti tervet, a szállásfoglalást, az éttermi foglalásokat, múzeumi, kirándulási tippeket és egyéb javaslatokat. És mivel az utazókat igazi meglepetés éri, ott kint a repülőtéren, ezért sokan sokkal jobban tudnak fókuszálni és átélni az utazáson az élményeket, és megszabadulnak a tervezés stresszétől, felelősségétől. Ráadásul, ami érdekes, eljutnak olyan helyekre is, amire egyébként ők nem is gondoltak volna a tervezésnél, és ezért az Egyesült Államokban ezért is óriási trend, hisz ott nagyon sok belföldi iroda olyan destinációkra küldi az utazókat az államokon belül, ahova egyébként nem utaznának. De nagyon érdekes, és érdemes elmenni.
És akkor itt ugye ez, hogy az USA-beli trend elsősorban, gondolom.
Anglia, Egyesült Államok.
Nyilván ugye az ördög a részletekben rejlik, de nekem ugye az ütötte meg a fülemet, hogy mindig repülőteret mondtál, hogy a repülőtérre kell megérkezni oda. Tehát az föl sem merül, hogy mondjuk egy pályaudvarra visznek ki való.
Biztosan ilyen is.
Vonattal utazzál. Hát igen, tehát ahogy mondtuk, a részletekben van az ördög elásva, tehát milyen tartalma, milyen színvonalon, milyen hozzáadott értéke, hogy mondjuk a fenntarthatóság hozzáadott értéke, és azért utazik utazásirodával, mert akkor jól elkismerettel mehet, és tudja, hogy ott odafigyelnek ilyenekkel. Ez mondjuk ugye nem derül ki ebből. Ja, itt adásunk második felénél tartunk, ugye megatrendek, meg angol szász, meg Amerika, akkor most egy kicsit fordítsuk meg, mert ugye ígértük az adásain a hallgatóknak, hogy hozunk egy-két regionális trendet, és akkor most itt lapozgatom az említett, beharangozott Prodinger tanácsadóirodának a jellemzését. Hát ők is individualizmus, flexibilitás, amik első helyen említenek, mint ebben az évben meghatározó trend, ökológiai tudatosság, társadalmi felelősséget ők is kiemelik. Hát ugye ez az osztrák megközelítés az utazásról, meg amit ők itt látni vélnek. Mit tesz például az adott szállás, az adott utazási iroda, a társadalom és a munkatársai számára milyen hozzáadott értéket ad. Ugye ilyen szempontból rajzolnak föl egy trendet, hogy egyre fontosabb lesz, hogy a jó cselekedeteinket jól el is tudjuk magyarázni. Például te is ugye említetted, ez a greenwashingnek a csapdája, és trendként azonosítják, hogy a fogyasztók ugye mostantól, vagy egyre inkább, főleg itt ugye a fenntarthatóság témában nem csak tudatosabbak, hanem egyre kritikusabbak is lesznek.
Igen.
És ebből vélik azt a trendet fölrajzolni, hogy szaporodni fognak a jövőben a fogyasztóvédelmi bírságok. Egyébként itt Ausztriában van egy friss példa is, az osztrák légitársaság, az AUA vesztett nemrég pert, legfelső bíróságig elment. Ugyanis tavaly volt egy kampányuk, hogy hiszem Velencei Biennale CO2-mentesen, vagy CO2-semlegesen velünk lehetséges. És hát ugye nem tudták bizonyítani, ugye a részletek az volt, hogyha plusz jegyet vásárolsz, abban ők ellentételezik a te utaskilométeredre esett széndioxid kibocsátást, de nem tudták autentikusan bizonyítani, megtévesztőnek ítélték fogyasztóvédelmi szempontból, és hát nagyon komoly bírságot kellett fizetnie, és ezt rögzíti trendként a Prodinger, hogy erre föl kell készülni, hogy a fogyasztóvédelmi szempontok a jövőben erősödni fognak, lásd, greenwashing, EU-s irányelv lép életbe hamarosan, tehát ez is egy olyan dolog, amivel foglalkoznunk kell.
Igen. Erről egyébként nekem meg az jut eszembe, szerintem pont a te blogodban olvastam, az Österreichische Werbung egy külön kisokost állított össze, hogy miként lehet jól korrektül kommunikálni a fenntarthatósági témákat nekünk, a turisztikai szolgáltatóknak, hogy egyrészt ne essünk ugye a greenwashing hibájába, autentikusnak tűnjünk, illetve részt vegyünk a szemléletformálásban is, és ehhez hoz ez a kisokos ilyen érveket és jó példákat elő. Végezetül pedig arra is felhívják a figyelmet, hogy minden állításunk jogilag is védhető legyen, ugye az általán említett perek is mutatják, igen, hogy erre figyelni
pont
kell.
Ezért ugye a tanácsadó irodámnak a blogjába pont ezért tettem ki ezt, mert ezt is egy jó gyakorlatnak tartom. Érdemes egyébként böngészni, szerintem majd kitesszük a Dunakavicsok Facebook meg közösségi médiás oldalaira is, hogy tényleg javasoljuk olvasni. 10 pontban sorolták föl jó példákat, jó gyakorlatokat, egyfajta ilyen útmutató a zöld turizmus kommunikációjához, hogyha szó szerint lefordítom a címet. Ugyanis ugye nem elég most már azt mondani, hogy valami CO2 semleges, vagy 100% bio a reggeli, amit adunk, vagy hogy klímabarát a szállodánk, vagy egy szolgáltatás, hanem ezt alá is kell tudni támasztani a kommunikációba, és egy nagyon jópofán, konkrét, gyakorlati példákat, hogy akkor hogy fogalmazzuk meg, hogy mit tudom én, regionális termékeket teszünk mi ki a büféasztalral, és ezáltal hozzájárulunk ugye a fenntarthatósági szemlélet terjesztéséhez, tudatosításához, és konkrét napi tanácsok. Egyébként pont egy ügyvédi irodával dolgozta ki az Österreich Werbung is, mert ők is érzik, meg tudják ezt a trendet, hogy ez egyre nagyobb betűvel írják a fogyasztóvédelmet. Egy másik ilyen dolog, amit a Prodinger jelentésből kiolvastam, és én idehoznám, mert ez is ugyanolyan fontos, mint a zöld kommunikáció, ez pedig ugye a zöld riportolás tulajdonképpen, ami szintén kötelezővé vál, ez a ESG vagy ESG bűv szóval jelzett dolog, ugye az a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat összegző jelentés, ez az Environmental Social Governance, ugye ezekből a szavaknak az első betűivel jön össze ez az ESG, amiről én nem nagyon hallok itt, olyan, mint a GDPR, hogy sokáig csönd volt, aztán egy idő után mindenki erről kezdett beszélni, és gyanítom, hogy itt is most ez lesz a helyzet, ugyanis ettől az évtől kezdve, 2024-től kezdve már nagyon nagy cégeknek, az ilyen több száz fő, tudom, ilyen 750 főnél van, azt hiszem a határfoglalkoztatóknál, már erre az évre vonatkozóan kell ilyen jelentést csinálni, amit majd jövő év 2025. január 1-től kell publikálniuk. Tehát ez már nagyon sok cégnél, vállalkozásnál napi gyakorlat részeként kell kinézzen, hogy úgynevezett nem pénzügyi teljesítményre vonatkozó riportot is tudjanak adni. Mit tudom én, ugye ilyenek, mint az üvegházhatású, gázkibocsátás a tevékenységük által hogyan változik, energia, vízfelhasználás, hulladékgazdálkodás, de aztán a biodiverzitáshoz való hozzájárulás, vagy annak a megóvása, az egészségbiztonság, sokszínűség, emberi jogok és GDPR, egyéb ilyen nyalánkságoknak mind része kell, hogy legyen. És hát ugye ez várható, hogy bár most csak ugye a nagyokat érinti, meg gondolom a multikat, várható, hogy ez pár év alatt le fog csorogni az alsó szintekre is, hiszen a nagy cég is elvárja a beszállítóitól, hogy
pontosan,
hogy ők már riportot tudjanak neki adni, neki kelljen ezt összeállítani.
Kitalálnia.
Na, akkor bologattál, hát látom.
Bologattam, igen, ez egy hot topic, ráéreztél, az egyik kis fejfájásom. Egyébként én nagyon üdvözlöm ezt a fajta nem
tehát
pénzügyi.
Tehát ti, mint nagyobb szállodalánc, több országból ott vagytok, hogyan készültök erre?
Rengeteg adatot kell szolgáltatni, és mondom, maga a végcél az tökéletes. Mindenképp az, hogy döntéseket tudjunk hozni Európában, vagy az országban, ezek az adatok kellenek, hogy a megfelelő szinten lehessen őket elemezni, aztán döntéseket meghozni. A problémát abban látom, hogy ezeknek az adatoknak az elérhetősége nagyon sokszor nem rajtunk múlik, mindjárt mondok egy nagyon egyszerű példát, viszont nagyon fontosak lennének. Mondtad, hogy itt a hulladékgazdálkodásról kell adni adatokat, igen. Ez nagyon szép dolog, de aki hulladékot szállít el Magyarországon, tudja, hogy kuka és köbméter van, nekünk pedig kilóba kell adni, mondjuk a kommunális szemetet, vagy a műanyagot, amit szelektívan gyűjtünk. De a mai napig ezek a cégek elszállítják a kukát, nem számolják meg, hogy abba az adott kukában hány kiló szemetet köbméter vittek.
Nem mindegy, hogy egy szállodai ágyat dobsz ki, vagy skumpi héjat.
Mert ugyan számokat meg tudok nézni, hogy melyik hónapban, ugye fixen, ráadásul fixen számlázzák a kukaszámokat, tehát ha én 5-öt fizetek elő idézőjelbe, és csak 4-et rakok ki, akkor is 5-öt fognak számolni. Aha. Tehát nem lesz pontos
nem
és igaz.
Ki, hogy
abban hány kiló kommunális szemét volt, vagy műanyag szemét, az alkalmakat összedomszorozni, a köbméterrel, de a kilogramot csak tippelni fogom, tehát olyan eltérés lesz a valósághoz képest, ami nem mindig ad valós képet arról, hogy, hogy mondjuk milyen az én szállodáimnak a hulladékgazdálkodás. Igen, tehát nagyon jó lépés, de a szolgáltatóknak is el kell érni oda, hogy igen, amikor felemeli a kukát az a kukásautó, akkor legyen rajta egy kód, szkennelje be, mérje le, és aztán kapja meg ezt a riportot, hogy pontosan
igen,
mennyi hulladék.
Évi riportban.
És ebből már lehet dolgozni, ebből lehetne dolgozni. Rengeteg adatot kérnek más területen is. Mi nagy cég vagyunk, nagyon sok rendszerünk van, de még nekünk is szerintem egy-két év, amíg valóban extra erőforrás mentesen ne kézzel kelljen összeszörszölni ezek az adatokat a különféle rendszerekből, úgyhogy rá kell állni. És igen, hogyha ez lecsorog a kisebb, közepes cégekre, hát nehéz feladatuk lesz, de még egyszer maga a cél az üdvözítő.
Igen, tehát ugye akkor az üzenetünk az, hogy ne csak a nagyok készüljenek, hanem a kicsik is, hiszen igen. Ez egy verseny képességi, vagy egy verseny tényezőt befolyásoló faktor lesz, hogy tudsz-e ilyen riportot adni a megbízódnak, ami alapján el tudja könnyen készíteni az ESG riportját, ami mondjuk sokak számára már ebben az évben kötelező. Ja, hát a tervezett műsoridónk vége felé járunk, István, így érzés szerint, úgyhogy igen. Én még egy ilyen, ugye az adás végén, akik régóta hallgatnak minket, tudják, hogy mindig egy-két kis színest hozunk, úgyhogy én most egy ilyen kis színes food trendet hoznék, amit szintén a Prodinger jelentésből olvastam. Egy ilyen alcímmel kommunikálták, hogy bye-bye half penzió, tehát, hogy viszlát félpanziós ellátás, és ugye itt a rugalmasság, flexibilitásra hivatkoznak változó utazási szokások, elvárások, hogy nem igénylik már a vendégek ezeket a nagy traktákat, hogy akkor leülünk, és akkor ebéd, vacsora, teljes panzió, félpanzió, háromfogás, hanem kisebb, flexibilisebb étkezési lehetőségek, rendelkezésre álló snack büfék, és hát ugye zöldségek, az új étkezési irányzatoknak, egészségtudatos étkezésnek megfelelő alapanyagok felhasználása természetesen a regionalitásra való, és fenntarthatósági fókuszról, és az egész megy el ilyen vegán alternatíva irányba, amit így a Prodingerbe azonosított, tehát ez csak ilyen, hogy a nagy trendek megjelennek végül is aztán mini trendként a tányérunkon is.
Most elkezdtem gondolkodni, végül is a négyet ígértünk, négy trendet, és hány lett belőle.
Te ígértél az elején négyet.
Össze-vissza ígérgettek, de legalább túl teljesítettük. Itt az adás, igen, hadd szedjük össze egy-két
árérték pont. Arányban jó vagyunk.
Igen, eddig. Az első volt, amit említettünk, az egészség felértékelődése, bocsánat, az egészségtudatosság.
Tehát az egészségtudatosság, igen.
Igen, a második volt ez a valósítsd meg önmagad, illetve az alter ego előtérbe kerülés az utazás alatt. A harmadik, ami nagyon fontos, az individualizmus és a rugalmasság erősödése az utazás alatt. A negyedik, vele lehetne ezzel mindent összekötő trend, az AI, mesterséges intelligencia.
Horizontális trend, ahogy az elemzők szokták mondani. Igen,
nagyon jó szó, ezt megtanulom. Ötödikként előrejött az éghajlatváltozásról a reagálás, ugye hűvös, jó helyek, vizek, hegyek.
Igen, tehát az adaptáció.
Aztán hatodikként beszéltünk a fenntartható hedonizmusról, vagy a fenntartható hedonizmus versus elérhető csipetnyi luxus utazás során. A hetedik volt a flow élmény, értelmet adni az útnak, vagy az utazásnak. Azt mondja, hetediket mondta, most jön akkor a nyolcadik, a meglepetés faktor erősödése, például surprise travel. Igen. Azt mondja, kilencedik, fogyasztóvédelem valóban, fogyasztóvédelem erősödése, a greenwashing veszélye és az ESG irányelv hatája és hatása minden nap életünkre. Aztán
mind a kettőre van ugye irányelve, az Európai Uniónak is tessék figyelni, az ESG már érvényben is van, azt hiszem az 2022 óta hatályos. A greenwashing elleni az majd most jön valamikor, de tessék figyelni.
És a utoljára, de nem utolsó sorban a food trend. Igen, a tudatos és a rugalmas étkezés igénye. Na, itt 10, meg vagyunk?
Ja, szép így, kerek szám, úgyhogy akkor ebből ki is békélhetünk, de hát ugye az egésznek a fonákja ott van, hogy ugye ezek között valahogy harmóniát kell teremteni, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a sokszor ugye ellentmondó elvárásokat, hogy legyünk hedonisták is, kapjuk meg a luxust, de legyünk fenntarthatók is, és hát ugye itt ez a, amire nekünk törekedni kell az új turizmus világában, hogy itt ezeket össze tudjuk hangolni, hogy egyszerre nézzük az életünk filmjét, és egyszerre legyünk
sztárokban, meg sztárokban.
Igen, és
főszereplője.
És zöld hérok. Hát én úgy érzem, hogy ebben a 10 trenddel a mostani adásunk vége felé járunk, de Istvánt ismerve azt ígérhetem a hallgatóknak, vagy ígérhetjük szerintem mind a ketten, hogy az idén is az elmúlt 3 évben megszokott töretlen lelkesedéssel folytatjuk itt a Dunakavicsok podcast szerkesztését, és hozzuk a maihoz hasonló módon ezeket a tovább gondolásra gondol gondolatokat, tehát nincsen nálunk a bölcsek köve, próbáljuk megnézni a folyamatokat, ezeket elemezgetni, gondolatokat hozunk, és ezt a hallgatókkal tudjuk tovább gondolni, aztán a gondolatokat aktív cselekvésre váltani, hogy a világ olyan irányba menjen, aminek Arisztotelész is örülne itt az erényes életvitel hangsúlyozása mellett. Sok baráti, kollegiális beszélgetésen vagyunk mind a ketten túl, így az évelei tervezős időszakban. Köszönjük szépen a rengeteg észrevételt a podcastokkal kapcsolatban is. Elég sokan jelentkeztek, hogy szeretnének ők is vendégként részt venni. Korábbi adás vendégeinkkel is beszélgettünk, mindenki örömmel mondott igent, hogyha találunk megfelelő időpontot a naptárba, akkor állnak rendelkezésünkre, és osztják meg velünk gondolatainkat az új turizmus világára.
Hát a
úgyhogy mozgalmas évnek nézünk igen, elő
itt a Dunakavicsok podcastban. Bölcsekköve nincs nálunk, hogy Balázs mondta, néhány Dunakavics csörög a zsebünkbe, ennyi. Még egyszer Isten éltesse a hallgatónkat, happy birthday, vagy hogy mondják németül, frohe Weihnachten, vagy...
Herzlichen Glückwunsch, alles Gute zum Geburtstag.
Danke schön, Herr Kovács. Szóval a közeljövőben, hála Istennek, sokasodnak azok a fórumok is, ahol személyesen is találkozhatunk, és megköszönhetjük kitartó figyelmüket, hűségüket. Rögtön ugye az adás felvételének hetében, február 1-én a turizmus gála, amin Balázsral közösen részt veszünk, egyfajta közönség találkozónk lesz. Ezután jönnek a megszokott utazási kiállítások, konferenciák Budapesten, Bécsben, Pozsonyban, a Duna régióban, és aztán ami egyik legfontosabb történés ebben az évben, ősszel utcú neki hajrá kezdődik a Duna konferencia Budapesten, ugye a magyar EU elnökség alatt. Úgyhogy Balázs mondta, trendek alapján és előrejelzések alapján nagyon izgalmas, mozgalmas, érdekes évünk lesz, lesz miről beszélgetnünk az adásban.
33. adásunk a 3 éves Dunakavicsok podcastban most véget ér, de maradjunk együtt a 2 epizód között is, ahogy szoktuk. Hallgassanak, kövessenek minket a közösségi médiában, hallgassák korábbi adásainkat, mindezt utazás előtt, alatt, helyett, netán, után. A viszont hallásra.
Auf Wiederhören.
Ez volt mára a Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszász István és Kovács Balázs.